Dr. Lam Tibor a vendégem, az Észak-Amerikai Tanszék Egyetemi docense, és akkor ugye azzal fejeztük be a beszélgetéseket, hogy két dolog miatt mindenképpen érdemes figyelni az amerikaiakkal.
Az egyik, és magyar szempontból talán fontosabb az, hogy ők voltak az egyetlen moderáló tényező a gyakorlatilag osztozkodásban. Tehát a gondolkodás az volt, hogy mi azért vagyunk itt, hogy meghúzzuk Csehszlovákia, meg Románia, meg Jugoszlávia határt, azt ami marad, az lesz Ausztria és Magyarország. Tehát ez volt az alapvető hozzáállás. Na most ebben az amerikai nagyon sokat tettek azért, hogy ne így történjen. Tehát voltak még elmebetegebb követelések, nyilván ismerős ez a Románia Tiszáig, meg a nem tudom, Vácsa,
és ennek volt is alapja,
vonal,
ennek volt alapja, Tibor?
Hát a franciák elég erősen nyomták ezt, hogy minél erősebbé tegyék az utódállamokat, csak ugye abban nem gondolkoztak, hogy hogy lehet úgy létrehozni bármiféle nemzetközi együttműködést, ha mindenkinek területi követelései vannak a szomszédjaival szemben. Tehát oké, összetartja őket a magyarokkal, meg nyilván az osztrákokkal szembeni gyűlölet, ebből lett a kisantant, és így tovább, de azért az egész közepén csak ott van Ausztria és Magyarország. Tovább bonyolította a képet, ugye, hogy az osztrákok 18 novemberében bejelentették, hogy nagyon komolyan gondolkoznak a nemzeti önrendelkezés alapján az Anschlussban. Na, ettől Párizsban azonnal mindenki infarktust kapott, hiszen német pont azt szerették volna, legyőzött Németország még Ausztria területével megnövekedjen. Tehát rengeteg ilyen tényező játszott szerepet ebben, és még egyszer ebben az amerikaiak nagyon komoly moderáló tényező voltak. Katonai intervenciókat szavaztak le, például a tanácsköztársaságen. Azt hiányzott volna Magyarországon, hogy még egy hadsereg megjelenik itt 19 közepén. Már amerre néztünk, hadsereg volt, ugye északfele csehek, Felvidék, Erdély, Szeged környéke, Pécs baranya, tényleg hiányzott volna még az osztrák határól is egy hadsereg, meg egy másik irányú támadás, tehát egy tényleg pozitív szerepük volt. A másik az, hogy rákényszerítették a szövetségeseiket a nemzetközi együttműködésre. Megváltoztatták az egész világpolitikai gondolkodását arról, hogy mit, hogyan csináljunk együtt. Gyakorlatilag Wilson presztízse miatt nem lehetett nem létrehozni a Népszövetséget. A Népszövetség alkotmányát minden békeszerződésbe beleírták. Nemzetközi munkajogi szabályozást alakítottak ki, betiltották a nemzetközi gyerekkereskedelmet, és így tovább, vagy emberkereskedelmet. És értem szerint gyermekkereskedelmet is. Ugye ők kezdeményezték a segélyezést. Tehát ilyen még Európában nem volt, hogy legyőzött országokat a győztesek segélyezik. Ahogyan tették ezt Németország, Ausztria és kisebb mértékben Magyarországgal is. Hát ezt összevetjük a szovjet hadsereg 44-45-ös idézőjelben felszabadító munkájával, nagyon más a kép. Tehát ezt a mentalitást ők behozták a nemzetközi politikába, és ez azóta is ott marad. Előtte a segélyezés az nagyjából úgy nézett ki, hogy vörös kereszt meg egyháza. Ettől a ponttól kezdve egy amerikai kormányszerv irányította, az amerikai kongresszus pénzt szavazott meg erre, részben támogatásként, részben hitelek formájában, és így tovább. Ezt egyébként a 70-es években fizettük vissza, az ilyenkor 19-20-ba kapott támogatásokat. Szó szerint 10 000 életét mentették meg egy legyőzött országban is. Ez azért nem volt része az európai politikának, tehát nem így nézett ki mondjuk a monarchia szerbiai akciója, vagy még egyszer bármelyik orosz vagy szovjet támadás mondjuk Lengyelország ellen, föl ennyire tudnának mesélni.
Számod egyébként ebben a munkában mi volt a legnagyobb meglepetés, amit te se tudtál? Tehát ezzel foglalkozol, de...
Én ezzel már nagyon régen foglalkozom, mert eredetileg már a doktori disszertációmban is volt erről egy fejezet. Most a kihívás igazándiból az volt, hogy milyen forrásokat válogassak össze egy olyan magyar olvasó számára, aki viszont nem foglalkozik ezzel 88 óta velem ellentétben, de nyilván kevesebbet tud a dologról. Ez komoly munka volt. Tehát raktunk bele például olyan részeket, hogy a szellemi alapvetés. Ez a korábban emlegetett Seymour nevű ember, ez választási rendszerkutatással foglalkozott. És éppen akkor írtak egy könyvet a világ választási rendszereiről, ami gyakorlatilag a mai napig megállná a helyét. Tehát 80%-ban a mai napig megállná a helyét. Módszertanilag, illetve abban, ahogy fölvázolja a világ választási rendszereit. Volt ott iszonyatos, nagyon komoly szellemi tőke volt, csak viszonylag keveset értettek a régióhoz. Akik értettek, azok pedig hát vagy cseh, vagy román propagandisták voltak, legyünk őszinték. Van egy olyan román jelentésük, ahol elmagyarázzák, hogy az egész Románia csatolt területen alig 600 000 magyar, és hogy a románok ugyan eddig rosszul bántak a zsidókkal, de most majd szeretni fogják őket. Egy, nem tudom, 100 oldalas jelentés. kérdésben. Tehát ilyen nagyon vad dolgok vannak, és ezt ugye úgy kellett összeállítani, hogy megmutassa a teljes palettát, de ne hergelje az olvasót feleslegesen. Tehát lássuk, hogy mi történt, rakjuk mellé, hogy mi a forrása, és így tovább, hogy milyen narratívák futottak azzal kapcsolatban, hogyan próbálták legitimálni például teljes az ED és a parcium elcsatolását. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek a reakciók.
Várjuk nagy szeretettel a könyvedet az Egyesült Államok útja Trianonhoz. Térképekkel, nem tudom, fényképek lesznek ebben. Úgyhogy kíváncsian várjuk, Tibor. Még azt áruld, hogy mi a következő munkaötleted?
Azt gondolom, hogy most már meg kéne jönni a 18, 21 vagy 23 közti amerikai-magyar kapcsolatok történtét, tehát ezt kéne írnom legközelebb. Tehát már elkezdtem a fegyverszünettel, de ez még eltart egy ideig.
Sok sikert ez, és még egy fontos kérdés, hol lehet majd hozzájutni a könyvedhez az egyetemen?
Hát gyakorlatilag mindenütt. Én már látom a borító terve, szép lesz. Nagyon szép a könyv kiállítása, nagyon szépen megcsinálták, és ha lehet, akkor itt meg szeretném köszönni azoknak, akik a könyvet tördelték, szerkesztették, mert tényleg nagyon jól néz ki.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.